Jó napot kívánunk mindenkinek, sziasztok, Esbring a podcast, hiszen vasárnap véget ért a 2018-as túr, mi pedig kedden kora délután beszélgetünk egy olyan stúdióban, ahol Lantikán nincs áram.
Nincs áram, úgyhogy, illetve van valamennyi áram, de azt egy aggregátor fejleszti, úgyhogy itt a sötétben ülünk, éppen csak, hogy az Eurosport monitorai mennek, amiről majd közvetíteni fogjuk a vallónkört, úgyhogy izgalmas minden pillanat mai nap során, de hát ez van. Mondjuk azért jó lett volna, nem a 34 fokban nincs áram, de...
Nem baj. Meredek, mindegy, megoldjuk. Viszont, Lanti, amivel kezdünk. Vasárnap, amikor kijöttem hozzád az egyik reklám alatt, megkérdeztem, hogy neked mi volt a top momentum, és akkor azt válaszoltad pici gondolkodás után, lement vagy öt reklám, hogy Roglic, tartod még?
Attól függ, hogy egy pontszerű eseményt kell mondani, vagy inkább az egész verseny, mert számomra az, ahogy Roglic az utolsó néhány hegyi szakaszon ment, az mindenképpen az egyik meglepetés. Ha viszont nem egy-egy ilyen konkrét eseményt kell mondani, akkor szerintem Geraint Thomas és az, hogy egy Sky szintű csapatnál előfordulhat az, hogy az első számú segítő, és nekem mondhatja bárki, hogy őt társkapitánynak, meg nem tudom, hogy minek hozták ide, nyilvánvalóan a Sky azzal a taktikával ment neki a versenynek, hogy Froome megnyerje, és hogy még ma ebben a végtelenségig kicentizett, patika mérlegen kimért, marginal gameszel teletolt kerékpárban is van olyan, hogy a legnagyobb, legprofibb csapatnál az első számú segítő nyeri a versenyt, és nem a kapitány, pedig a kapitány végigmegy. És nem sérül meg. Szóval ez szerintem nyilván az, ugye egy 3 hetes versenynek a drámái sokszor azért vesznek el egy picit, mert 3 héten keresztül alakul a dráma, és van, hogy mondjuk történik egy fontos pillanat, de van még hátra 2 hét, akkor nem éled magad. Például amikor ugye Froome 1.30 hátrányba került, még a legelején, ugye hegyen is kapott volt az a bukása is, oké, 1.30 hátrányban volt, érezted, hogy ez egy drámai dolog, hogy nem ő vezet, de mégis ott volt a pakliban, van még hátra 2 hét, csomó hegyi
Thomas
szakasz.
Thomas majd elfogy.
Igen, és ugye hát igazából az igazi dráma az akkor jött, amikor azon az utolsó nehéz, ugye az a 90 vagy 68 kilométeres szakasz.
Röviden, ja.
Igen, amikor ugye ott a végén Froome nem tudott menni, ott volt az a pillanat, amikor már úgy mindenki sejtette nagyjából, hogy ez a dolog eldőlt. Úgyhogy nekem ez. A pontszerű események közül egyértelműen Roglic, összességében meg az, hogy a Sky-nál egy segítő túrt nyerhetett Chris Froome előtt.
Jó, elmondom, mi következik most. Rendhagyóak leszünk, nagyon gyorsan fogjuk összefoglalni a túrt. Én mondok neked vagy egy nevet, vagy egy eseményt, vagy egy történést.
Igen.
Kapsz 20 másodpercet, azért nyitottam meg ezt a gyönyörű online
stopper. Nézem, hogy...
Ugye? Online stopper
online stopper óra.
Kapsz 20 másodpercet, ami abba belefér, azt elmondod, de utána még lesz, amire visszakanyarodunk.
Jó, rendben.
Ami itt most hirtelen eszünk.
Jó. Kicsit fáradt vagyok, úgyhogy lehet,
nem baj az.
10 perc gondolkodási idő. Na nézzük.
Oké, az első, igazából egy picit belementél, de nem Froome nyerte a túrt, viszont ugye gyírozott.
Szerintem ennek a legfontosabb mondandója az, hogy Froome közel volt ahhoz, hogy megnyerje a túrt, úgyhogy én azt gondolom, hogy én egyetértek Portállal, hogy nem lehetetlen megcsinálni a duplát, ha Froome nem 3 versenyen indul egymás után, és utána jön a túrra, akkor szerintem lehetséges lett volna.
Jó, 11 másodperc alatt ezt kilőttük, oké. Geraint Thomas nyert, aki soha életében nem volt még top 10-ben, viszont mindenki elmondta róla, hogy egy hihetetlen akaraterővel rendelkező versenyző, és basszus, akár szereted a Skyt, akár nem, az embernek egy rossz pillanata nem volt.
Szerintem ez a kulcs, ezt mondták ugye Armstrongék is a podcastjükben mindig, hogy azért nem lehet biztosra menni az 1.30 előny ellenére sem, mert bárkinek lehet egy rossz napja, és ugye Thomasnak valóban nem volt még olyan versenye, ahol ne lett volna legalább egy ilyen rossz nap. Úgyhogy szerintem mindannyian arra készültünk, azért azt is hozzá kell tenni, hogy amikor Vueltát közvetítünk, akkor mindig fölmerül ez a téma, hogy a második csúcs az nem annyira stabil, és szerintem Froome-nál jobban benne volt az, hogy lesz rossz napja. Nem.
Ring-ding! Ezt el akartam lőni, ezt a viámat. Jó, egyébként.
De ilyetkező, hogy...
Vagy valami, igen, valami hápogást. Sagan 6-szor zöldben, és az ember sérülten tekerte le gyakorlatilag a komplet 3. hetet, ahol azért voltak nehéz szakaszok. És ő is tud bukni lefele, ez kiderül.
Azt még nem tudom, arról van videó, mert
nincs,
én mindig nem láttam videót, csak arról, hogy beír. Az, hogy zöld trikó, az egyáltalán nem meglepő, az, hogy küzdött, az viszont nekem kicsit ilyen katartikus élmény volt. Tehát az nagyon szép volt látni.
Igen, lejártam.
Magamnak csináltam.
Jó, milyen korrekt vagy. Movistar is kintán a 10. hely összetettben, de ha most szigorúan a várakozásokhoz képest nézzük őket, hát nem akarom megbántani Nairót, de ez a nagy semmi. Hiába a szakaszgyőzelem és a csapatverseny megnyerése, mert most na, hát azt nem figyeljük annyira. Bár lehet, hogy Unzuéék figyelik. Szóval Nairo, mondjál róla valamit, amit gondolsz. Aztán majd róla lesz.
Csalódás, más. Szerintem abszolút csalódás. Én is többet vártam tőle. Nairót azért féltem mindig azokon a versenyeken, ahol Froome, Thomas, Dumoulin, Roglic, meg az ilyen típusú versenyzők elindulnak és csúcsformában, mert az az érzésem, hogy nem jobb annyival náluk a hegyen, mint amennyit az időfutamon kap tőlük. Itt most ez nem ezen múlt, itt most hegyen is gyengébb volt. Csalódás.
Oké, következő Roglic, de olyan szempontból, hogy aki Roglic szurkoló volt, vagy lett a három hét alatt, szomorkodjon-e azért, mert az utcsó időfutamon elbukta amúgy egy nagyon erős Froome-mal szemben?
Szerintem ne. Ne. Ez óriási volt Roglictól. Én megmondom őszintén, hogy az idei év elején gondoltam először, hogy Roglicból három hetes menő lehet az egyheteseken nyújtott teljesítménye alapján, és az, hogy ezután rögtön az első három hetesén, ráadásul a túron ment egy ilyet, és majdnem dobogóra állt, szerintem senki ne szomorkodjon. Óriási a csávó.
Következő téma, a francia nézők, ahogy a Sky-t kezelték, és a szurkolás kultúrája, lásd Alpe d'Huez, lásd Füstök, lásd meglökjük Froome-ot, bár legalább a rendezőség lépett, és volt olyan úriember, ugye, akit kikaptak a nézők közül, már meglökte Froome-ot.
Nem vártam mást, nekem ez baromira nem tetszik, tehát én ennél sokkal inkább tisztelem a sportolókat. Ráadásul ugye itt azért még mindig gyanúról beszélünk, egy csomó mindent nem tudunk, hogy most hogy volt, mint volt. Azt viszont sajnos tudom, hogy sajnos az átlag ember intelligenciája, és ez Franciaországra is igaz, nem feltétlenül tart odáig, hogy ezt megértse, és visszafogja magát. Én igyekeztem a verseny alatt ezzel nem foglalkozni, mert szerintem ez volt a lényeg.
Félig meddig ide kapcsolódik a következő, volt egy Brailsford nyilatkozat, ez egy tipikusan francia viselkedés, se a spanyol, se az olasz szurkolók nem csináltak ilyet, szerintem több tiszteletet érdemlünk, akkor ne hívjanak meg a franciák külföldi csapatokat, rendezzék meg a saját Tour de France-ukat, lehet, hogy az a baj, hogy sokat nyerünk?
Tipikus Brailsford nyilatkozat.
Mintha nyugtatni akarna, de mintha egy pici olajat is öntene.
Igazából szerintem ezzel nem nyugtatott igazából senkit. Ez nem volt egy jól sikerült nyilatkozat tőle. Pont Hinkepiék is mondták, hogy egy csapatvezetőnek úgy kéne nyilatkozni, hogy azzal segítse a versenyzőit. Ezzel nem segítette őket. Én ennek nem örültem, abban viszont igaza van, hogy több tisztelet jár. Nem csak nekik, bárkinek. Bárkinek a mezőnyben ennél több. Sőt, bármilyen embernek több tisztelet jár.
Sprinterek és a limit idő. A második héten már nem volt ott Greipel, Kittel, Gaviria, Cavendish és Groenewegen. Azért ilyen szintű sztár vagy csillaghullás nagyon ritka.
Indítsd de a stoppert, addig nem beszélhetek.
Ja, bocsánat.
De most végigröhögtük az első három másodpercet, sőt, most már öt másodpercet
beszélünk. Jó, újraindítom, tessék. No.
Én szerintem a szervezőknek baromira nem volt jó az, hogy ennyi sprinter kiesett, úgyhogy ezt meg fogják nézni, hogy esetleg változtatni kell a limit időn, lehet, hogy egy-két szakasz túl nehéz volt a sprintereknek. Viszont ahogy annak idején Kruijswijkkel kapcsolatban is elmondtuk, amikor neki ment a hófalnak, ez a sprinterekre is igaz, hogy végig kell menni a három hetet, és akkor lehet zöldrigós, meg akkor nyerhetsz a Champs-Élysén, és ez azt jelenti a sprinterek esetében, hogy végig kell menni a hegyi szakaszokon is, de lehet, hogy a limit időn majd kell változtatni egy-két szakaszon.
Tehát ha valaki fanyolok, hogy bezzeg Kristóf megnyerte Párizst, hát könyörgöm, el kell odáig jutni.
Pontosan, ez a lényeg. Ami, ugyanez volt, mint amikor Kruijswijk kiesett, és hú, de bezzeg, Kruijswijk volt a legerősebb a három hét alatt.
Fel kell menni, le kell jönni.
Senkit nem érdekel, balszerencsés, szörnyen bosszantó, hogy egy ilyen formájú Gaviria nem jutott el Párizsig, mert lett volna esélye, hogy megnyerje, de ez ennyi, tehát ez a hegyek is hozzátartoznak a sprinterek versenyéhez.
Következő téma, André Greipel először betalálta, majd bocsánatot kért az adatok fényében Arnaud Demartól. Ugye van már egy szárémos pletyka, vannak arról pletykák, hogy hogy élte túl a harmadik heti hegyeket, aztán ugye egyből nyerte sprintet. A kérdésem az arra vonatkozik, és még nem indítottam el az órát, hogy szerinted a franciákból ez kinézhető, hogy gusztustalan módon húzatják, hogy beérjem?
Szerintem itt csak érzésekről tudok beszélni, mert nyilván konkrétum nincsen. Nekem az a véleményem, hogyha ennyire sokszor fölmerül ez gyanúként, meg pletykaként, akkor nem biztos, hogy azért ez csak pletyka, tehát benne van a pakliban, hogy van ebben igazság. Én kinézem. Nem csak a franciákból, hanem mondom abból, hogyha ennyiszer pletykálnak valamiről, akkor azt már, mert egyet ki lehet találni, négyet, ötöt nem.
Krisztóf nyerte az utolsót, hogy elfogulatlan kommentátorok vagyunk, és ennek mindannyian marhára örülünk.
Indítsd el a stoppert.
Bocsánat.
Nagyon, én nagyon örültem neki. Megmondom őszintén, hogy ilyen szempontból ez a túr, ez óriási élmény volt, mert két sprinternek kívántam legalább egy túrszakasz győzelmet, Degenkolbnak és Kristoffnak, mind a kettőjüknek összejött. Ráadásul mind a kettőjüknek egy nagyon fontos szakaszon, talán a sprinterek szempontjából a két legfontosabb szakaszon, a Paris-Roubaix-en meg a Champs-Élysées-en. Mind a kettőjüknek nagyon örülök, Kristoffnak is nagyon örültem itt a végén, mert amennyit gyötrődött szegény, megérdemelte.
Lawson Craddock, amikor legutóbb néztem, 224 000 dollárnál járt az ő, hát nem azt mondom, hogy árverése, de gyűjtése inkább, ugye egy houstoni velodrom felújítását fogja ő ezzel támogatni, plusz még egyébként Lance-ék is beszállnak, sőt a legutóbbi túrértékelős podcastben Lance mondta, hogy volt egy olyan, azt hiszem austini kerékpárbolt, ahol valami több mint 30 000 dollár jött össze csak az eladott Craddockos pólókból, tehát ez az összeg tudja, hogy emelkedni fog. De hát azért basszus letekerni így, hogy az elsőtől az utolsóig utolsó vagy összetett, állítólag ilyen még soha nem volt, de hát megcsinálta.
Megcsinálta, és szerintem tök jó volt, hogy ez ilyen plusz szint vitt a versenybe, és egy kicsit megmutatta azt, hogy a túr, meg egyáltalán a kerékpározás az nem csak azokról szól, akik a legelejében vannak. Vannak olyanok, akiknek az is nagy dolog, hogy végig tekerik a versenyt, és az, hogy Craddockot mutatták, és hogy Craddockkal foglalkoztunk az egész túr alatt, az egy picit ezekre a srácokra is ráirányította a figyelmet, akik az életben maradásért küzdenek folyton.
Na, ti te erre 20 másodpercre úgy beálltál.
Hát 23 volt.
Marha jó vagy, marha jó vagy. Na figyelj, akkor egy picit kifejtősebben most már nincs stopper. G. Thomasra le egy gondolat. Nem tudom, ja, itt voltál és hallottad a győzelmi beszédét, meg ez a mikrofon leállítés, ez marha laza volt. Az, hogy a feleségét majdnem elfelejtette a végén, nagyon laza volt, hogy Dumoulin súgta meg neki Kwiatkowski nevét, igen, amikor felsorolta. Nekem nagyon szimpivé vált Geraint Thomas ezzel. Aztán képzeld el, tegnap nézegettem a, hát hogy fogalmazok, a Boulevard The Sun című lapot, és ők előszedtek 19 éves kori képeket, hogy ünnepelt a szülinapján, hát tudod, ez a nem tudott magáról fekszik a földön kategória, tehát az, hogy ő szereti a sört, ez tényleg igaz, meg szeret mulatni, ez tényleg igaz, most állítólag volt is rá oka, hajnali 4-ig nyomták Párizsba, na nem ez a lényeg, kezdem, van egy stat, két hegyi befutót utoljára Zsinórban a túron, tehát egymás utáni napon 52-ben nyert Koppi, ezt ő megcsinálta, sárgában az Alpe d'Huez, nem volt rossz napja, a kockaköveket is túlélte, ment egy óriási egyenként itt, ebbe nem tudsz belekötni ebbe a sárga trikóba.
Egyrészt nem tudsz belekötni, másrészt annyira egyértelműen erősebb volt, mint Froome a fontos hegyi szakaszokon, hogy amiről két héten keresztül beszéltünk, hogy majd talán meghúzza a Sky azt, hogy valamikor egy hegyi szakaszon beállítják Thomast segíteni. Ugye emlékezz vissza, hogy az első komolyabb hegyi szakaszon Thomas még ment.
Még ment.
Talán pont az Alpe d'Huezen, aztán mikor Bernal kiállt, akkor utána Thomas még ment egy picit Froome-nak. Tehát az elején ez tényleg úgy nézett ki, hogy ő segítő, de egy olyan emberrel nem tudsz mit kezdeni, akinek nincs rossz napja, akinek nincsen gyenge pontja, aki tökéletesen versenyez.
A következő kérdésem, mi lesz szerinted jövőre 2019, hogy osztják el a háromheteseket, illetve Thomas szerinted hosszabbít-e, mert ugye neki még nincs aláírt szerződése, életében nem lesz még egyszer ilyen tárgyaló pozícióba, azt tudjuk már, most arról hallani, hogy ilyen 3,5-4 millió euró között írhat alá. Elmenni le Thomas helyében, vagy mit fognak csinálni Portálék, mert itt van egy Froome, akiben még van, mert mégiscsak harmadik hely és Giro győzelem, és itt van egy Geraint Thomas, aki hát könyörgön friss túrgyőztes, ezt elengeded?
Nagyon kíváncsi leszek, hogy ő is esetleg azt a pályát futja, mint Bradley Wiggins. Jó, tudjuk, hogy Wigginsnek sokkal nagyobb küzdelem volt hegyi menővé válni, tehát ő azért sem akarta többször megpróbálni a túrt, mert azt mondta, hogy ő ezt még egyszer, ezt a fogyást, meg ezt a felkészülést, ezt nem akarja. Nekem van most egy ilyen feelingem, hogy azért ugye 32 éves, ami nem sok, de azért jönnek a fiatalok föl a nyakukra folyamatosan. Szerintem el fog menni, és pont azért, mert most össze tud magának hozni egy sztárszerződést, túrgyőztes versenyzőként igazolhat kis túlzással, ahova akar. Tudjuk, hogy például az Emirates nagyon vinné, pénz ott van bőven, úgyhogy a legnagyobbak szintjére tudna feljutni a kereset szempontjából, és nekem az az érzésem, hogy ő nem lesz jövőre sem Froome előtt kapitány. Nekem az volt az érzésem Nicolas Portal szavaiból, hogy most kihagyja a Vueltát, és Froome szerintem rámegy jövőre megint a duplára.
Oké, bele kell kérdeznem, hol kapsz jobb segítőket, és hol kapsz jobb körülményeket, mint a Sky?
Sehol, viszont mi a garancia arra, hogy egy év múlva megint rossz formában lesz Froome, és túrgyőztesként nem azt látja majd a közönség, hogy tempót mész a kapitányodnak. Tehát És nyilván a Sky-nál is most azért egészen más feltételekkel tárgyalhat Thomas, de szerintem ő egy ilyen Emirates szintű csapatnál több pénzt kereshetne, mint a Sky. És mondom, nekem az az érzésem, de aztán lehet, hogy majd kiderül, hogy tévedek. Szerintem Froome rövőre megint rá fog menni úgy a Giro-ra, hogy előtte nem csinálja meg a Vueltát. Tehát frissebb lesz, és szerintem a Sky-nak az lesz a célja. Amennyire közel járt most Froome ahhoz, hogy meglegyen a dupla, bár azért azt is hozzá kell tenni, hogy jövőre ugye Dumoulin már csak túrt megy.
Csak túrt.
És azért egy Giro után Dumoulint a túron megverni, úgyhogy Dumoulin nem ment a Giron, az nehéz lesz. Mégis azt gondolom, hogy talán a Sky megpróbálja jövőre Froome-mal újra a duplát, és akkor Thomasból könnyen lehet, hogy kapita, hogy megint első számú segítő lesz, amit nem biztos, hogy szeretne. Tehát lehet, hogy inkább azt mondja, hogy oké, elmegyek az Emirateshez, és rakjatok össze mellé megy. Nyilván az Emirates-nél is egészen máshogy fognak a segítőkkel tárgyalni, sőt a segítők is egészen máshogy fognak mondjuk az Emirateshez hozzáállni, ha Geraint Thomasnak a túr címvédőjének lehet majd menni.
Igen. Egyébként a kezdetek kiszámolták, hogy Giro Tour után, tehát mentek 7000 kilométert egymás ellen, 13 másodperc Froome és Dumoulin között a különbség. Azért ez elég
kicsit
kemény.
De ez most annyira lejött, nem, ezen a versenyen? Tehát, hogy egy picikével itt a túron jobb volt Dumoulin, a Giron egy picit Froome-annak az egy szakasznak köszönhetően, de hogy egyébként tényleg nagyon közel voltak. Hát az egy másodperc, az mindent, szerintem az mindent elmond róluk, az időfutamon volt.
Egy gondolat még Froome-ról, ma BBC-n volt egy reggeli műsorban Geraint Thomas vendég, és ő a True Gentleman-t használta Froome-ra, és ez szerintem minden szinten igaz, hogy úriemberként viselkedett, nyilatkozatban, viselkedésben beállok segíteni, a Champs-Élysées-en megtapsolt, amikor begurultak, tehát itt nem volt az, hogy én vagyok a nagy Chris Froome, és rohadjon meg mindenki, ha nem én nyerhetek, szerintem ez megint csak egy tisztelhető tulajdonság Froome-ban.
Nagyon tisztelhető, annyit hozzátennék, hogy volt azért... Hát volt mennyi? 4 napja körülbelül, vagy 5, várjál, azt mondja, hogy a pói szakasz, utolsó egyi szakasz, időfutam, volt egy 4 napja feldolgozni. Ugye amennyire emlékszem, a 17. szakasz volt, ahol tényleg végérvényesen eldőlt szerintem mindannyiunk szemében, hogy a rövid. Ott azután tudtuk, hogy Froome nem fogja megnyerni ezt a versenyt, ha csak nem történik valami dráma. Ugye az utolsó hosszú Pireneusok béli hegyi szakasznak már úgy mentünk neki, hogy hát ha megzuhanna Thomas akkor, de hogy itt erőből Froome nem. Úgyhogy volt azért ideje Froome-nak erre ezt lélekben megemészteni, és abban viszont biztos vagyok, hogy azok után, hogy ő azt megemésztette, hogy ő nem fog túrt nyerni, utána már annak nagyon örült, hogy akkor legalább a csapattársa, ráadásul az az ember, aki az elmúlt években rengeteget dolgozott érte. Tehát innen nézve a dolog érthető is teljesen, ettől függetlenül szerintem áll az, hogy úri ember, és az, hogy nagyon elegánsan állt ez az egészhez hozzá.
Igen, ők egyébként érdekes, Barlow World-ből jöttek annó.
Igen.
10 éve ismerik egymást, és 10 éve barátok, tehát nem csapattársak, hanem jóban is vannak. Tom Dumoulinről egyetlen egy mondat, azt nyilatkozta, hogy az erősebbtől kaptam ki, ez nem volt kérdés, egyébként a Giro után is ugyanezt mondta, és közölte, hogy ne fogjuk a Mur de Bretagne-os szakaszra, ahol ugye volt 50 másodperc az úton, plusz a 20 bünti, nem ezen múlott. Dumoulin nagyon korrektül látja a dolgokat, és általában őszintén nyilatkozik, és mind a két második helyének örül. Pedig két második hely egymás után, az durva.
Szerintem nekem ez, őszintén szólva, sokkal szimpatikusabb viselkedés, mint az, amit ugye mindig szoktuk mondani, hogy hát egy sportolónak ilyennek kell lenni, hogyha nem nyer, akkor ki kell borulni, és mert hogy ugye az igazi sportolói mentalitás, aki csak a győzelemnek tud örülni. Mivel nem voltam élő sportoló, azt nem tudom megmondani, hogy kell-e ez a hozzáállás, mert sokan azt mondják, hogy aki nem úgy áll hozzá, hogy telesírja a párnáját, ha nem nyerte meg a versenyt, az nem is igazi sportoló. Kívülállóként, nézőként nekem sokkal szimpatikusabb ez a hozzáállás, hogy ő igazán tud örülni egy második helynek, ő tudja, hogy mekkora értéke van egy túr második helynek, ráadásul szerintem azt is tudja, hogy ennyi van köztük, 3-4 év Froome és Dumoulin között. Hát ugye Froome 32, Froome, 33.
Froome 85-ös, Dumoulin pedig 90-es.
6 év, akkor még kevesebb, mint... vagy több, mint gondoltam. Tehát, hogy azért azt nagyon jól tudja Dumoulin, hogy ő neki bőven lesz még ideje túrt nyerni, és szerintem ilyen szempontból nekem nagyon tetszik ez a hozzáállás, hogy ő azt mondja, hogy ő ennek igazán tud örülni, és ezt látod is rajta, hogy örül neki.
következő...
Ja, és bocs, még annyit, hogy az őszinteségét viszont nagyon imádom. Én nem vagyok egy elvakult Dumoulin rajongó, de az kétségtelen, hogy őt élmény hallgatni, amikor nyilatkozik, mert nem a bullshit jön belőle.
Az biztos. Na, Movistarról egy fél gondolat. Tehát Quintana 14 perc hátrány, Landa 7. lett összetettben 7,5 perc hátrány. Nairo Quintana egész télen azt mondta, hogy csak a túr, alig láttuk tavasszal, ehhez képest ez tőle kevés. Ez tőle nagyon-nagyon kevés. És nyert egy szakasz, de azt ne felejtsük el, hogy akkor 4,5 perc mínuszban volt összetettben, tehát a Sky aztán nem rettegett tőle.
Ráadásul egy nagyon nehéz napon, ugye ez volt az a 68 kilométeres szakasz, tehát egy olyan napon, amikor mindenki, minden csapat patika mérlegen próbálta beosztani az erejét, úgyhogy már azt hiszem az volt az a nap, ahol tényleg várható volt, hogy őt elengedik. Most azt gondolom, hogy ez az a szitu, aminél meg kell várni, hogy a csapat adjon egy magyarázatot, ezt nem lehet. Erre nem lehet azt mondani, hogy hát jó, van ilyen a sportban, mert azért egy óriási költségvetésű csapatról van szó, két világsztár hegyi menőről. Az, hogy Landa 7.37-et kap, az, hogy Quintana 14 percet kap, erre valami magyarázatot kell adni, ezt nem lehet úgy elintézni, hogy jó, hát mindenkinek van egy nehezebb versenye. Ha most kaptak volna mind a ketten 4 perc, 3-4 perc környékén, akkor azt mondom, hogy hát jó, rendben, voltak náluk erősebbek, de a 7 perc meg a 14 perc, az nem a voltak náluk erősebbek kategória, bár nyilván tudjuk, hogy azért Quintana esetében a végén ő már az összetetre nem annyira figyelt, tehát ő már szakaszokra ment.
Mit mondasz arra a pletyire, hogy Landa elmegy, egy év után elmegy, annak ellenére, hogy van szerződés a következő év végig, és vissza az Astanába, mert hogy ez a pletyi járja?
Hát, most... akkor miért jött el? Tehát ez is, ugye amikor ő átigazolt a Movistarba, akkor arról beszéltünk, hogy ennek mi értelme. Tehát ott van Quintana, ott van Valverde, egy spanyol nyelvű és egy spanyol versenyző mellé még egy spanyol, aki ugyanabban igazán erős, mint a másik kettő.
Aki baszk.
Igen.
Landa így adna egy tockos neked, hogy baszk vagyok, fiam.
Igen, szóval... Nem tudom. Tehát akkor, amikor ő a Sky-tól átjött a Movistarhoz, akkor nem értettem, hogy miért pont a Movistar. Majdnem bármelyik másik csapatot értettem volna, a Movistart nem. Tehát ez kicsit olyan volt, mint amikor a csöbörből vödörbe, vagy hogy mondják ezt.
Van olyan.
Tehát, hogy az egy...
Nem sok értelmét
látom. A Sky-nál is az volt a probléma, hogy túl sokan vannak előtte a rangsorban, helyett oda ment egy olyan csapathoz, ahol szintén vannak előtte bőven. Ilyen szempontból az Astana nyilván egy sokkal jobb választás, hiszen ott ők meg ugye azzal küszködnek, hogy van egy Jakob Fuglsangok, aki idén súlytalan volt. Egy Lópezük, igen, aki
vueltázik majd.
Tehetséges, igen, de ide azért kell még egy jó kapitány. Több logikát látok az Astanás szerződésben, mint amikor a Movistarhoz igazolt.
Mit mondanál arra a felvetésre, hogyha megnézhetnénk, csak a példa kedvéért játszunk el a gondolattal, hogyha megkapná ezt a keretet a Sky és Nicola Portal, tehát nem Unzuénak hívnák a sportigazgatót, szerinted ez a keret mit tudna, és mondjuk adnál neki 2 évet, hogy mindenki hozzászokjon az új ritmushoz, az új edzésmódszerekhez, mert azért tudjuk, hogy a Sky-ban Lázs, Alisson, Kwiatkowski, mint néha kellett embereknek egy-egy év, tehát hogy szerinted ez a keret mit tudna Amador, egy Carapaz, egy Betancourt, mit tudnának belőlük kihozni, vagy egy Solerből? Én majdnem biztos vagyok benne, 2 év Sky után Soler úgy vezetné végig a hegyet, mint egy Pulse. Ez csak mérdekesség.
Ez nehéz dolog, nagyon.
Tudod, mi a burkolt kérdésem? Hogy nem lehet-e az, hogy Unzuja mellett elment a világ, elment az idő, igen, nagyon sok mindenkivel nyert túrt, de hogy belehibázgatnak szakmailag, meg versenyprogram összeállításba. Találgatunk, mert nem vagyunk ott, meg nem ismerjük.
Persze.
Ez csak ilyen felvetés.
A felvetés maga egyébként szerintem teljesen jó, simán elképzelhető, hogy van egy ilyen probléma.
Jó, hát megleptelek vele, tudom.
Csak nem csak azt, hanem most gondolkozom, mert most mondhatnám azt, hogy tuti, hogy velük is megnyernék, vagy mondhatnám azt, hogy kizárt. De azért ez ennél összetettebb, szerintem nem annyira erős a Movistar sora. Tehát itt nem csak arról van szó, szerintem nincs annyi olyan versenyzőjük. Tehát például, amit Solerről mondtál, abban egyetértek. Solerből meg még egy kicsi időnek el kell telnie, Solerből lehet olyan hasznos segítő, mint bármelyik mostani túros.
24 a gyerek.
Igen. És ezért láttuk, hogy a Movistar például taktikailag sem volt a helyzet magaslatán az idei évben. Valverdét háromszor küldték előre, egyetlen egyszer volt, hogy tudott menni egy kicsit kintának, akkor is elég fáradt volt, és segített valamennyit, de talán korábban tudott volna többet is.
Érdekes, maga a felvetés.
Érdekes, én azt mondom, most nekem az a megérzésem, hogy többet tudnának kihozni ebből, tehát több van szerintem ebben a bő keretben, a teljes Movistar keretében, de szerintem nem olyan erős, mint a Sky, tehát ugyanannyit nem tudnának kihozni.
Ahhoz mit szólsz, nem tudom, hallottad-e a hírt, Valverde, Quintana, Landa, így ez a hármas elmegy a Vuelta-ra.
Mondjuk egy ilyen verseny után én is elmennék, tehát ez így senki nem akarja befejezni a szezont. Hát meglátjuk, hogy ott kik jönnek ugye a Giro-sok közül, nem tudom, de Thibaut Pinot megy a...
Ő az igen.
Na, tehát mondjuk szerintem azokkal szemben, akik a Giro-ról jönnek, azokkal szemben nem lesz könnyű dolguk. Főleg, hogy most ugye azt jól tudom, hogy a Vuelta-t nem tolták el egy héttel.
AUK
tehát 25. Most egy héttel rövidebb ráadásul az idő a túr és a Vuelta között.
AUK 25.
Úgyhogy... jó, meglátjuk. Nyilván egyrészt nekik ott kell lenni, másrészt a Movistar nagyon leszerepelt a túron, úgyhogy értem, nekik muszáj most valamit. Legalább egy-két szakasz győzelmet, vagy valamit villantani, mert ez így kevés.
Vissza a túrhoz, hogy tetszett összességében az útvonal, hogy tetszett az, hogy volt kockakő, hogy voltak az elején hosszú, de viszonylag unalmasabb szakaszok, és hogy tetszett az, hogy megint volt jó pár lejtős befutó, de hegyes szakasz?
Majdnem azt kell mondanom, hogy egyik sem tetszett. A kockakő nekem elmegy, bár nem illik egy 3 hetes versenybe. Én nem szeretem, hogy kockaköves szakasz van, mert egyébként is utálom azt, amikor egy versenyzőnek egy 3 hetese egy napon múlik, és ezek a kockaköves szakaszok, ezek ugyanezt érik el, tehát sok olyan versenyző, Urán például. Ki tudja, hogyha Urán nem esik el, és nem sérül meg a Rubén, akkor ő mennyire tette volna érdekessé a versenyt. Úgyhogy ezt a részét én nem szeretem ezeknek a szakaszoknak, ahol veszélyeztetik, direkt veszélyeztetik a versenyzőket. Nekem ez nem hiányzik.
Ez ugye a nézőknek szól, meg gondolj bele, tehát ha van egy esős Rubé, annak mi innen örülünk, ők bent nem. Tehát Abszolút. Ez egy gonosz dolog.
Abszolút. Tehát ez a nézőknek szól, viszont kérdés, hogy például adott-e annyit mondjuk a hegyi menőket szerető nézőknek a Rubés szakasz, mint amennyit elvett tőlük mondjuk Urán kiesése. Vagy mondjuk Landa is ugye ott sérült meg, és aztán onnantól kezdve nem volt már önmaga. Tehát, hogy nekem nem hiányozna.
Szerinted egy ilyenről egy ASO-nak nem kéne megkérdeznie mondjuk a versenyzőket? Egy 5 hegyi menőt, egy 5 specialistát, egy 5 sprintert, csak ugye megint oda jutunk vissza, amit Armstrong szokott mondani, hogy játékos szakszervezet, nulla hatalmuk van és nulla szavuk.
Pontosan. Ezt mondta most megint egyébként ez a téma előkerült, és megkérdezte egy néző Armstrongot, hogy ha ő lenne az UCI elnöke, akkor min változtatna, és azt mondta, hogy állandó, az összes döntésben állandó jelenléte lenne a kerékpárosoknak, mert ők viszik a bőrüket a vásárba, és persze tök jó, hogy egy légkondicionált szobában kitalálják, hogy a nézőknek mi lesz érdekes. Hozzáteszem, erről nagyon sokat beszélhetnénk, minden sportban ez az ellentét megvan, nem csak a bicikliben, hogy ugye el kell adni a sportágat, a marketingesek ötletelnek, hogy mitől lenne látványos.
Lásd rajtrács,
de sorolhatnánk még egy csomó mindennel, ugye murvás szakasz például, próbálkoznak, és akkor a másik oldalon meg ott vannak a versenyzők, akik fogják a fejüket, hogy úristen, mert egy marketinges az valószínűleg kritérium versenyt csinál a minden szakasz végén, hiszen mekkora poén, hogy ott körözgetnek a városban, és látod őket. A lejtmenetes befutókat én gyűlölöm, semmi értelmét nem látom, nem igazán értem, hogy ez miért poén. Nekem általában szerintem ront a verseny izgalmán. Talán egy dologra jó, hogy a hegyeken vannak támadások, de a végén mégse alakulnak ki nagy különbségek. De nekem nagyon nem jön be. Nekem az nagyon nem jön be. Mi volt még?
Nem tudom.
Összességében, igen, annyit még kérdez, hogy összességében utálom a hosszú szakaszokat, tehát semmi értelme nincsen. Ezeknek a 231 kilométeres szakasz az első héten az egy vicc volt, ahol háromszor alakult ki a napszökés, és minden háromszor egy darab ember szökött. Az mindent elmond arról, hogy ennek mennyire semmi értelme. Tudjuk persze, hogy az ASO így keresi meg a pénzét, hogy hosszú szakasz, sok város, sok pénz. Én azt az utolsó Pireneusok beli 200 kilométeres hegyi szakaszt sem értettem, mert ott is mi volt? Gyötörték egymást a hegyeken, mármint úgy, hogy ment tempót a Sky, és akkor volt valami kis támadás az utolsó hegyen. Ami ehhez képest, hogy megnézed a Vueltát, mennyivel izgalmasabbak a hegyi szakaszok így, hogy rövidebbek. Úgyhogy én továbbra is az állandó mantrát mondom, rövidebb szakaszok, és lehetőleg több hegyi befutó.
Három téma zárásként. Egy, szerinted meg fog valaha változni a Tour de France megítélése? Mert mindig azt mondják, hogy ez a világ legnagyobb kerékpárversenye, de legyünk őszinték, és most nem gondolok bele nagyon a közelmúltba, hát de az elmúlt 5 évben a Giro a Vuelta nagyon csúnyán veri, ha az izgalmakat nézed. De még mindig azt mondod, hogy a legjobbak a Tourra mennek. Változhat ez valaha, vagy kész? A múlt, meg a Tour de France, meg a név, meg a presztízs, ez már örök?
Előtte én kérdeznék, hogy neked mi a véleményed a lejtmenetes befutókról?
Aztán nem értem. Nem
te, te is úgy látod, hogy... hogy...
Figyelj, most Roglic megszökött, jól megy lefele, ennek is köszönheti. Lehet, hogyha a vége emelkedő, akkor Tomás ledúrantja. Nem tudom, mert veszélyes, mert ott már egy 200 kilométeres nap végén a koncentráció is csökken, totál ottyon vagy, meg már nyelved a földön, én nem értem, hogy ezt miért erőltetik ennyire. Lehet, hogy most Roglic azt mondja, hogy ez így jó volt, meg lehet, hogy a 21-ből egyet megpróbálnék, de hogy inkább rövidebb és emelkedjen a vége.
Jó. Szerintem ez nem fog megváltozni, szerintem a Tour nagysága messze nem attól függ, hogy mennyire jó a verseny. Függ a hagyományoktól, függ attól a profizmustól, ahogy ezt a versenyt szervezik, függ nagyon sok minden mástól, a benne lévő pénztől, a kerékpársport franciaországi helyzetétől, népszerűségétől, a történelmétől, tehát szerintem, ha itt 100 évig rosszabb versenyek lesznek a Touron, mint a Giron meg a Vueltán, ez megfordulni akkor sem fog.
Hát hajlok rá én is egyébként.
Az más kérdés, hogy mi, akik mondjuk alapvetően jó versenyt szeretünk látni, mi azt mondjuk, hogy kit érdekel, hogy Franciaország, meg ASO, meg történelem, meg profizmus, jobbak a Girók és a Vuelták, meg még jobbak, de ez attól tartok, hogy senkit nem fog meghatni.
Mondtad a pénzt, Lance itt a Túrértékelő podcastben kitért rá, ő úgy tudja, de nekem az rémlik, hogy tavaly ennek utána néztünk, és nem biztos, hogy Lance jól emlékszik, hogy 99-ben ugyan annyit kapott a győztes, a Tour győztese, mint most. Ez ilyen 500 000 euró plusz-minusz, nyilván ez tisztán, amit kapsz, de tudjuk, hogy ez bruttó, tehát ebből még adózol. Most nem menjünk bele ilyenbe, hogy magyar foci, meg külföldi foci, meg Cristiano Ronaldo percenként forintba, ezt hagyjuk, de amit szenvednek érte, ez mondjuk ki, kevés. És nem emelkedik jelentősen, abban viszont Lance-nek tutira igaza van.
Igen. Én nem tudom, hogy mert azért, hogy Armstrong néha szokott így emlékből mondani dolgokat.
Szerintem tavaly is kitért rá a podcastbe, és én emlékszem, hogy direkt utána nyomoztam, és szerintem egy picit emelkedett.
De minimál.
De nagyon nem. Tehát most 99 óta meg is duplázódhatott volna, és ez tuti nincs.
Arra én is emlékszem, hogy a tavalyi évben ez ugyanúgy téma volt. Jelentősen biztos, hogy nem emelkedett, és szerintem ez mindent elmond erről. Mi volt a Thomas szerződés hosszabbításról? Ja, hogy a Tour de France győzelem után megkezdi. Nem lehetetlen az, hogy elhagyja a Sky-t. Hát igen, jó. Szóval, mi volt a téma? Thomas szerződtetése.
Ja igen, csak meg a pénz meg
lehet. Ja igen, hogy szerintem ennek nőnie kellene, és itt megint egy picit a versenyzők érdekképviseletének a hiánya miatt van ez így. Tehát nincs egy ember, aki oda csapjon az asztalra, és azt mondja, hogy gyerekek, azért az nem járja, hogy 20 éve. Hát csak az inflációt nézed. Hát érted, a nyugdíjasok mit csinálnának, hogyha ennyi ideig nem nőne a nyugdíj? Vagy a munkások, hogyha a minimálbér, vagy az alapbér nem nőne.
Lance már hülyére ismétli, és mi is, ez nem fog megváltozni. Ha a saját magukért nem állnak ki.
Pontosan, tehát ez egy olyan dolog,
hogy... Addig az ASO csinálja, nem kell többet
fizetni. Hát fiat, ha nektek ez elég.
Pontosan. Oké, zárjunk egy összeesküvés elmélettel, Lant, és kézzel én ezt kitaláltam. Te? Már egy hete.
Itt áll előtte, vagy
nem? Nem, ez teljesen józanul, és az volt a probléma, hogy kezdve ugyanezt valaki megírta a kommentbe az Elspringen, mindegy, aha, nem olyan nagyon extra történet. Mit szólsz ahhoz a felvetéshez, hogy tudomásunk szerint a Sky 8-10 millió eurót költött arra, hogy Froome szalbutamol, hogy lezáruljon, és itt lehessen a Touron. Mit szólsz ahhoz, hogyha a készfogás előtt elhangzott az a félmondat, oké, jöhet, felmentjük, tiszta, indulhat, de nem nyerheti meg a sárgát?
Ha nagyon akarsz összeesküvés elméletet, én teljesen kizárni nem tudom, de nem tartom valószínűnek.
Mert ugye
nekem sokkal inkább az volt az érzésem verseny közben, hogy ennyi volt bennük. Tehát én nem láttam azt Froome-on, hogy ő ne küzdött volna például azért, hogy vissza az első néhány megrogyásánál, hogy visszajöjjön. Most erre persze mindenki mondhatja azt, hogy az senki nem látja a tévén keresztül, hogy valaki 10%-kal
kevés. Persze, el tudod játszani, hogy leszakadsz.
Tehát az
meg tudsz nyelvet nyújtogatni.
De én ezt nem tartom valószínűnek. Szerintem az ASO-nak egyáltalán nem. Tehát az ASO-nak óriási szájból segget effektus volt, amikor ők közölték, hogy nem, és másnap be kellett jelenteni, hogy de mégis. Jó, én nem hiszem, hogy ilyen lett volna, de láttunk már ilyet a sportban, tehát azért mondom, hogy teljesen
kizárni. Jó, ezt mondjuk meg soha nem fogjuk megtudni.
De lehet, majd ha mindenki járókerettel jár, aki most a kerékpáron ül, akkor lehet, hogy egyszer majd elmondják, de mostanában biztos, hogy nem. Én szeretek hinni abban, hogy itt tényleg Thomas volt az erősebb, és Froome nem tudta őt most megverni, tehát hogy ami történt, az a valóság, de teljesen kizárni sem tudom, viszont nem erre alapozom az életem.
Jó, oké. Na, akkor elköszönünk még hozzá azzal, hogy ezen a héten, ugye most kettkora délután beszélgetünk, rengeteg kerékpár lesz, vallonkörverseny, csütörtöktől pálya-EB, hétvégén San Sebastian, és kezdődik a lengyel kör, aztán jövő héten ugye AUK 14-től esténként összefoglaló formájában magyar kör, az Eurosporton, aztán majd AUK 25-től Vuelta, úgyhogy lesz mit nézni.
Lesz, nagyon sok bicikli lesz, úgyhogy yeah.
Így van, úgyhogy el is köszöntünk. Sziasztok!